hogyan gondolkodjunk másképpen, legyen szó például a felsőoktatásról, és tényleg feleslegesek lehetnek ma már az egyetemek a korábbi formájukban, milyen tudást, milyen ismereteket kell átadni a hallgatóknak, hogyan lehet segíteni őket abban, hogy felépítsék önmagukat, akár az én márkájukat. Sok mindenről beszélgetünk a mai napon. Vendégem dr. Tóth Ágnes, oktatási szakértő, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Örülök, hogy itt lehetek.
Nekem nagyon tetszik egy gondolat, ami arról szól, hogy míg a világnak problémái vannak, addig az egyetemeknek tanszékei, és ez egy nagyon elgondolkodtató és szemléletformáló mondat, én azt gondolom. És rákapcsolódnék arra, hogy egy korábbi TEDx előadásodban már néhány évvel ezelőtt te is a változás elkerülhetetlenségéről, illetve szükségességéről beszéltél, hogyha jól emlékszem. Mit gondolsz most erről, hol tartunk most ebben a folyamatban, hogyha a felsőoktatásról van szó?
Valóban nagyon megváltozott az, hogy mit várunk a felsőoktatásról, mi a célja annak, hogy egyetemre megyünk. Korábban ez a tudás forrása volt, és most már rég nincs ez így. Utaltál arra az idézetre, hogy az egyetemeknek tanszékei vannak. Ez azt jelenti, hogy az egyetemek egy megszokott formában működnek, több száz éve kialakult ez, és mindenki a saját szakterületével foglalkozik. De a világ igazi nagy problémái, azok nem oldhatók meg még egy-egy tudományt, terület legmagasabb szintű ismeretével sem az adott területen belül, hiszen komplexek ezek. A fenntarthatóság, az egyenlőség, a jövő nagy kérdései, úgyhogy biztosan arra van szükség, hogy ezek a szakterületek egymással jól működjenek együtt. A multidisziplinaritás az egyik ilyen példa arra, amiben változtatni kell az egyetemeknek, és nem tarthatják fenn a korábbi működési formát.
Igen, azért is vetettem fel az elején, hogy tényleg feleslegesek lehetnek-e ma már az egyetemek abban a formában, amiben vannak, és hogy milyen egyetemeket kell építeni, vagy mi az, amire a fiataloknak ma leginkább szüksége van, és sokszor ők maguk sem tudják. Nem tudom, hogy te találkozol ezzel.
Ó, abszolút, a fiataloknak nagyon nehéz eldönteni, hogy egyáltalán válasszák-e az egyetem felé az útjukat, és hogyha igen, akkor hova menjenek, milyen szakot válasszanak. Az előbbi példa, amit mondtam, az a tudomány oldaláról közelíti meg az egyetemeknek a szerepét, és a hallgatók oldaláról meg tényleg van, aki azt mondja, hogy ma már nincs szükség egyetemre, és van olyan felsőoktatás kutató, aki ezt a megállapítást tette. Hiszen Google segítségével megtaláljuk a legtöbb információt.
10-15 év alatt óriásit változott ilyen
óriásit, és minden tudomány iszonyú gyorsan fejlődik, ha meg is tanulunk valamit, az gyorsan elévül. De a hallgatóknak ez egy iszonyatos nehéz helyzet lenne, ha ezt egyéni úton kellene bejárni. Az egyik oka ennek az, hogy ebben a hatalmas információ mennyiségben, ami folyamatosan tovább növekszik, nem lehet eligazodni. Nem tudjuk, hogy mit tanuljunk meg, mit keressünk meg a Google-ben, hogyha valamilyen területet alaposan meg akarunk érteni. A másik, hogy annak a szakterületnek a nyelvét, a rendszerét, a komplexitását nem fogjuk akkor megérteni, hogyha nincs egy rálátásunk. Ebbe sokat tudnak segíteni azért az oktatók iránymutatással. De ennél még fontosabb, hogy az egyetemen azért egy olyan közösségnek lehetnek a hallgatók a tagjai, ami a szakterületben való fejlődés mellett nyilván az egyéni emberként való fejlődéshez is nagyon jelentősen hozzájárul.
Igen, ezért lehetett nagyon nehéz az elmúlt másfél-két év az egyetemek számára, amikor ez a fajta közösségépítés, ez a fajta együtt gondolkodás csökkent le azáltal, hogy otthonról tanultak a hallgatók. Hogyan sikerült ezt áthidalni, ezt az időszakot nektek?
A világban nagyon sok egyetem indult el online formában természetesen. Iszonyatos mértékben nőtt az érdeklődés is, az igény az online képzések iránt, de az egy teljesen másik műfaj. A Metropolitan Egyetem is átvészelte a COVID időszakot, és egyik napról a másikra szinte minden képzésünket valahogyan átvittünk az online térbe. És nekünk szerencsénk volt, mert egy oktatási módszertan már előtte kidolgozásra került, amit tudtunk alkalmazni online is, és az oktatóinkat egy néhány napos tréninggel felkészítettük arra, hogy hogyan alkalmazkodjanak ehhez a felülethez, és azt gondolom, hogy így a lehető legjobbat ki lehetett hozni belőle. De ez még mindig nem az, mint hogyha élőben lettek volna ott a hallgatók. Az online térben a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek, hogy a jelenléti oktatást próbálják átvinni oda. Az valójában nem lehet, mert ez a közeg ezt nem teszi lehetővé. Viszont vannak olyan lehetőségek, ami meg szélesebb tárházzal rendelkezik az online világban. Érdemes előre videókat, anyagokat elküldeni, megosztani a hallgatókkal, és a jelenléti egyidejű képzést, azt pedig interakcióra felhasználni. És ebben kell jól látni, hogy mit lehet online interakcióban, mi működik jól. Például sokkal hamarabb elfáradunk egy Zoom meeting során, hogyha az oktatás, akkor is, vagy hogyha egy megbeszélés egy munkahelyen. Ezekkel jó tisztában lenni, és tudni, hogy mit lehet kezdeni ezzel.
De jól értem, ezt ti is folyamatában tanultátok, vagy tanuljátok.
Kénytelenek voltunk, akkor így a világ nagy része egyik pillanatról a másikra ezt folyamatában próbálta megtanulni, és természetesen van az oktatásnak az a része, ami pedig kifejezetten az online felületre készül. Ezek óriásit léptek előre az elmúlt időszakban. Nyilván egy technikai fejlődés is járult hozzá, de a legfontosabb, hogy a módszertant megértették, és kidolgozták azokat az eszközöket, amit ma már kényelmesen lehet alkalmazni.
Első számú vezetőként te mennyire tudsz ténylegesen találkozni a fiatalokkal? Mennyire látsz bele az életükbe?
Közvetlenül elég kevés lehetőségem van erre, de nagyon fontosnak tartom, hogy értsük, hogy mi a fontos számukra, úgyhogy átételesen, felmérésekkel és a munkatársaimon keresztül sokat teszek azért, hogy megértsem, hogy mi fontos számukra.
Mert hogy ez a kulcs, hogy megérteni.
Így van.
A fiatalabb generáció.
Az egyik legfontosabb kérdés, amit minden időszakban felteszünk az összes hallgatónknak, hogy ajánlaná-e a Metropolitan Egyetem képzését ismerősének, barátjának. Egy egyszerű 11 fokozatú skálán kell erre választania, és hogyha nem a maximális 10-es értéket adta, akkor megkérdezzük, hogy miért, mi kellene ahhoz, hogy 10-est adjon. És az erre a kérdésre adott válaszokból nagyon sok minden kiderül arról, hogy mi hiányzik neki mondjuk az egyetemről jelenleg, mi az, amit ő másképp lát onnan. És ami ezen túl különösen fontos nekünk, hogy azok mit látnak a világból, akik még nem járnak egyetemre, és hogy ők hogyan képzelik el a jövőjüket. Kérdezted azt is, hogy hogyan választanak, hogyan tudnak elindulni ezen az úton, és ebben hogyan lehet segíteni. Itt is tényleg az a legfontosabb, hogy értsük egymást, tudjuk, hogy ők mit várnak, és mi mit tudunk nyújtani. Ehhez az önismeret az, ami kiemelten fontos a jelentkezőknek, hallgatóknak.
De most 18-19 évesen nagyon kevéssé ismerjük önmagunkat, vagy olyan mélységben, mint ahogy most mi itt akár ülünk, és már túl vagyunk egy-két vagy három képzésen, egyetemen, élettapasztalaton. Mit tapasztaltok, mennyire erős elképzeléssel, vagy úgymond ilyen belső drive-val érkeznek hozzátok a fiatalok, vagy igenis el vannak veszve, és még nem tudják, hogy mi az ő útjuk?
Jelentős különbség van az egyes hallgatók között, de nagyon sokan abszolút nem tudják. Sem az, hogy ők mit szeretnének, sem az, hogy milyen lehetőségek vannak. És nem beszélve arról, hogy ha megszerzik a diplomát, azután 5 évvel mi lesz, milyen pozíciók léteznek a világban, ezt pedig biztosan nem tudja
ezt
senki.
Talán is, igen, ezt akartam mondani, ezt is
senki nem
megmondani.
Tudja, de egy biztos, hogy a változás az ott lesz velünk, úgyhogy a változásra való felkészülés egy fontos része kell, hogy legyen a képzésnek, de lehet abban segíteni, hogy valaki tudatos legyen, az önismeret útján tegyen fontos lépéseket azért, hogy a lehető legjobb területet válassza magának. Hogyha tudja, hogy mi az, amikor a flow érzés, az igazán jó érzés eltölt, melyik az a terület, amivel foglalkozik, hogy regényt olvas szívesebben, vagy gyorsan oldja meg a matek példákat, már ez is segítség abban, hogy iránymutatást adjon.
Tehát ilyen és nagyon egyszerű dolgokra gondolunk itt először, amikor az önismereti útról beszélünk.
Így van, csak ebben nagyon tudatosnak kell lenni. Legtöbben azt tudják, hogy nem szeretem a matekot, szeretem a magyar, de ez gyakran azért van, mert ez egyiken jó a tanárunk, a másikon meg nem.
Igen, hogy van egy inspiráló
ez
ember,
is,
aki
ez is
valamiért
fontos,
kötődik ehhez a
de
területhez.
De hogy ez a személyiségemhez hogyan illeszkedik, hogy én ezt hosszú távon élvezettel tudnám-e csinálni, ehhez egy tudatosabb szintre kell lépni, hogy meg tudjuk állapítani. Érdemes különben szakembereket igénybe venni, akár ilyen tréningen részt venni, és online is találhatnak az érdeklődők olyan segítséget, ami a pályaválasztásban nyújt olyan infókat, ami a saját személyiségünket és a választott területet tudja összekapcsolni.
Igen, nagyon nehéz kérdés ez, mert mondod az önismeretet, mi más lehet, ami még fogódzó lehet, hogyha a munkaerőpiacot figyeljük. De ők kezdőként, még csak pályakezdők sem, hiszen most választanak szakot, egyetemet, nincsen olyan rálátásuk a munkaerőpiac pillanatnyi állapotára. Tehát tényleg nincsenek könnyű helyzetben.
Ez így van, és azt gondolom, hogy ez nem baj, mert a munkaerőpiacsal jelenleg tisztában lévő emberek azt gondolják, hogy erre érdemes hagyatkozni, de most beszéltük meg, hogy ez olyan gyorsan változik,
igen, pillanatok
hogy
alatt,
valójában
igen.
Nem. A turizmus például 10 évvel ezelőtt Magyarország legnépszerűbb szakja volt. Nagyon sokan akartak oda menni, úgy érezték, hogy ebből jól meg is lehet élni, nem kell olyan keményen matekot tanulni, tehát nem iszonyú nehéz elvégezni, és nagyon érdekes dolgokat lehet tanulni.
Emberekkel lehet találkozni,
így
pörgős.
Van. Maga a szakma utána ilyen pörgős, és természetesen a COVID alapjaiban változtatta meg ezt a helyzetet. Most a top 20-as listán épp, hogy ott van a turizmus szak, és sokkal kevesebben akarnak oda menni. Minden esetben szerintem a munkaerőpiac aktuális helyzete befolyásolja. befolyásolta ezt a döntést, de hogy ez hogy alakul 5-10 év múlva, ezt nem tudjuk megmondani.
Viszont akkor nagyon nagy szerepetek és felelősségetek van egyetemi szakembereknek abban, hogy mit mutattok, vagy mire hívjátok fel a fiataloknak a figyelmét, és milyen utat mutattok nekik. Milyen eszközeitek vannak erre?
Az önismerethez kapcsolódóan egy tréning sorozatra hívnám fel a figyelmet, amit a Metropolitan Egyetemen nyújtunk a hallgatóknak, amivel azokat a készségeket, képességeket lehet továbbfejleszteni, ami valójában tudományterülettől és a világ aktuális állásától függetlenül segíti az embert abban, hogy jól boldoguljon. Ha hosszú távon próbálunk gondolkodni, akkor mi az, ami nagy eséllyel szükséges? Azok a készségek, amelyek nehezen automatizálhatóak, amiket nem tudnak átvenni a számítógépek, robotok az emberektől. Ezek tipikusan a gyors reakciót igénylő, beszélgetés, gondolkodást igénylő feladatok, mint például, amit most mi csinálunk, egymásra reakció, a menedzsment, amihez kreativitásra, probléma megoldásra van szükség. Ha ezeket a készségeket fejlesztjük, akkor biztos, hogy közelebb vagyunk ahhoz, hogy jól alkalmazkodjunk a változáshoz és a jövőhöz.
Azt néztem, hogy te hogyan építetted egyrészt a karrieredet, illetve hogy előtte miket tanultál, és 4 egyetemmel van kapcsolatod. Tanultál a Debreceni Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Nyugat-Magyarország Egyetemen, és Angliában is képezted magad. Tehát, hogy sok irányból szedted össze azt a tudást, akár képességeket és készségeket, amire most szükséged van. Ezt meg lehet-e egy helyen tanulni, vagy nagyon speciálisnak kell lennie annak az intézménynek, hogy ezeket mind megtanulhassa az ember.
Személyes oldalról megközelítve valójában azért szereztem ennyi diplomát, mert nem tudtam pontosan, mit fogok csinálni.
Az első... akkor visszajutottunk az önismerethez.
Ja, abszolút. Az első diploma, amit szereztem, matematika, informatika szakon volt, méghozzá azért, mert jól mentek nekem ezek a tárgyak, és azt gondoltam, hogy akkor ezt könnyedén elvégzem. Ez meg is történt, de mégsem éreztem azt, hogy egész életemben csak ezzel szeretnék foglalkozni, és ahogy ment az idő, egyre jobban éreztem azt, hogy emberekkel szeretnék többet foglalkozni, ami a matematikával kevésbé egyeztethető össze.
De mégis kapcsolódik hozzá, mert hogy a pénzügyes irány jött.
Igen, néztem több lehetőséget, hogy mi az, ami illeszkedik hozzám, és valójában, amikor elkezdtem dolgozni, akkor sokkal inkább meg tudtam határozni, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem megy. Tehát maga a képzés, az nem mutatja meg azt, hogy hogy néz ki majd a munka. Jó, hogyha minél gyakorlatiasabb képzéseken veszünk részt. Nekem az egyik képzésem az doktori fokozat volt közgazdaságtudományból. Ez még inkább távol áll attól, amit a gyakorlatban most végzek. Én egy egyetemet vezetek, de ehhez nem kellene feltétlenül ennyi diplomát szerezni előtte, és nem is állítom, hogy ezeket használom, ezeket a tudásokat direktben, amit ott megtanultam. De ez idő alatt alakult ki bennem az a teljes én, aki most vagyok, az a háttértudás, rálátás sok mindenre, és az a kapcsolatrendszer, szociális, nem csak a háló, hanem azok a készségek, amik hozzájárultak ahhoz, hogy ott vagyok, ahol most. És szeretném kiemelni, utaltál rá, hogy Angliában is tanultam.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez miért volt számodra fontos?
Hogy annak van a legnagyobb jelentősége, és ezt javaslom is mindenkinek, aki tovább tanuláson gondolkodik, vagy egyetemre jár, hogy szakadjon ki a közegéből, ismerjen meg, amennyire lehet más körülményeket, más embereket, és másfajta szemlélettel fog találkozni, ami nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy megértsük az itteni világot, hiszen egy más perspektívából látjuk. Azt látom, hogy a Metropolitan Egyetem hallgatói is, hogyha megkérdezzük, hogy mi volt a legnagyobb élmény, azért leggyakrabban a külföldi csere tanulmányokra utalnak vissza, amilyen barátságokat ott szereznek, vagy azokkal a külföldiekkel együtt töltött idő, akik a metura érkeznek, szintén teljesen más közeget biztosít, és természetesen nem csak szakmailag, hanem személyes szinten is nagyon értékes.
Hogyha viszont innen tovább lépünk, sok felé jártál, sok mindent kipróbáltál, és azáltal váltál azzá, akivé. Mi szerettél volna lenni? Tehát amikor ugye említetted, hogy a matematika volt az első irány, de itt volt konkrét elképzelés már akár gyerekkorodban, hogy te miért ezt az irányt választod?
Én nem tartoztam azok közé, akik már korán tudták, hogy mit szeretnének lenni. Azt tudtam, hogy nem akarok tanár lenni, mert anyukám tanár volt, és csak azért, még csak ellenérzésem sem volt a tanítással kapcsolatban, csak hogy nem másoljam őt.
Az én kisfiam is azt mondta, hogy ő újságíró nem szeretne lenni.
Szerintem így érthető, de ez elmúlt, ez az érzésem. Én utána ezt a matematikát, ezt tanárszakon végeztem, és amikor az első próbatanításom volt, akkor rájött, rájöttem, hogy én nagyon szeretek tanítani, és onnantól eldőlt, hogy az oktatás az biztos, hogy része lesz az életemnek. Amit mondtam, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen ezt a gyakorlatban végezni, ott sok minden kiderül arról, hogy valójában mi passzol hozzánk.
És 13 éve vagy a METU-n, ez egy tudatos karrierépítés volt, hogy eljussál a vezetői szerepkörbe, az első számú vezetői szerepkörbe, vagy mindig egyel újabb kihívás jött, amit ide nekem?
Hát 13 éve biztos, hogy eszembe se jutott, hogy valaha az elnöke leszek ennek az egyetemnek. Akkor marketing vezetőként érkeztem, és akkor arra koncentráltam csak, hogy azt a lehető legjobban csináljam, és tényleg nagyon sok mindent megtettem azért, hogy a csapatot úgy alakítsam, és az egyetemnek a marketing tevékenységét fejlesszem, és különböző pozíciókat töltöttem be utána az egyetemen, a mostani pozícióm a leghosszabb, amiben legtöbb időt eltöltöttem, és ez nagyon hasznos volt, hogy teljesen más oldalról, mondjuk ügyfélkapcsolati területről, stratégiai területről láttam az intézményt, és így alakult ki bennem egy teljes kép. Szerintem ez hozzájárult ahhoz, hogy alkalmasnak találtak engem arra, amikor felkértek az első számú vezetői pozícióra.
Hát akkor nem voltak ilyen vezetői ambícióid, úgymond? Vagy azért az ott volt valahol?
Az ott volt bennem, hogy én szeretek ráhatni arra, ami a környezetemben van. Amit csak a marketing kapcsán is mondtam, hogy szeretném, ha ezt még jobban tudnánk csinálni, és ahhoz voltak ötleteim, hogy hogyan lehet, és örültem, hogy el tudom érni, hogy ezt meg is valósítsuk. Tehát vezetői ambíció, ha ez ezt jelenti, akkor volt bennem, és hogyha összegyetem szinten vannak ilyen javaslataim, akkor örültem, hogy végig tudunk azon az úton menni, amit kidolgozunk. De ez nem is tud egy egyéni ambíció lenni, mert mindenképpen csak csapatban lehet sikeres egy vezető, és én akkor éreztem először, hogy szívesen vállalom ezt a pozíciót, mikor láttam, hogy a körülöttem lévő vezetők is rendben vannak ezzel a döntéssel, és hogy együtt tudjuk továbbvinni az egyetemet.
Csapatban gondolkodsz mindig?
Abszolút.
Vagy nem is lehet másképp?
Én azt gondolom, hogy nem, mert hogyha azt hinném, hogy nekem vannak a legjobb ötleteim minden területen, akkor nagyon sok mindent veszni hagynék. Szerencsére olyan munkatársakkal dolgozom együtt, akik a saját területükön sokkal jobbak, mint én lennék ott, és így együtt teljesen másra vagyunk képesek.
Az elején szóba hoztam a TEDx előadásodat, ugye ennek kapcsán ott a változások elkerülhetetlensége, vagy változások szükségessége, amiről beszéltél, de te személy szerint hogyan kezeled, hogyan viseled a változásokat?
Azt gondolom, hogy folyamatos változásban élek, és megszoktam, hogy ehhez alkalmazkodom mindig. Vagy a környezetem változik, vagy én magam, és azt is észrevettem, hogy ha már nincsen semmi változás, mondjuk nem érzem azt, hogy fejlődök egy adott pozícióban, akkor már nem is motivál annyira, és keresem rögtön azt, ahol változtathatok én magam a környezetemen. Lehet erre tudatosan is készülni, hogy mit tegyen az ember akkor, amikor hirtelen és jelentős mértékű változás van, mert azért az ritkán esik jól az embernek, amikor így ráborul valami más. És amikor az egész egyetemről van szó, akkor különösen látom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a munkatársakat is fel tudjuk arra készíteni, hogy hogyan alkalmazkodjanak a változáshoz. De úgy érzem, hogy én ezzel így rendben vagyok.
Igen, jó, hogy fölhoztuk a te személyes utadat, és ezt annak kapcsán tettük, hogy a fiataloknak most kell kitalálniuk, hogy mik lesznek, de te se tudtad, amikor a matematika szakra beiratkoztál, hogy majd Magyarország legnagyobb magánegyetemének az első számú vezetője leszel. Egyébként mikor érezted azt, hogy megérkeztél?
Nem tudom, hogy megérkeztem-e, ez egy út. Én tényleg úgy látom, hogy ezt is lehet jobban csinálni, lehet máshonnan rátekinteni. Ha a Metropolitan Egyetem majd a kelet-közép-európai régió vezető egyeteme lesz, akkor lehet, hogy úgy fogom érezni, hogy még annál is jobb helyen vagyunk, mint most, de ahogy magamat ismerem, lehet, hogy ott is majd előre tekintek, és a megérkezés érzése az nem biztos, hogy eljön.
És nyilván így mosolyogva beszélsz mind a feladatkörről, mind az útról, amin vagy éppen vannak, vagy voltak nehéz pillanatok ebben, vagy ezen az úton?
Persze. Vannak olyan feladatok néha, amihez az embernek nem fűlik a foga, vagy olyan kihívások, nehézségek, amikről tudtam, hogy a munkatársaimat rosszul érinti, és azt kellett megoldani, akkor nem éreztem jól magam. De alapvetően én nagyon élvezem a munkát, úgy általában szeretek dolgozni, a Metropolitan Egyetemen meg kifejezetten.
Hogyan kezeled azokat a pillanatokat, amikor mondjuk falakba ütközöl? Mert azért még hogyha egy egyetemnek a vezetője vagy, biztos, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nem úgy alakul valamilyen, hogy az ember eltervezi.
Persze, próbálom megállapítani, hogy ez egy olyan fal, amit le lehet bontani, vagy egy rajtunk kívülálló okból az biztosan örökre ott marad, ez ritkán vannak ilyen falak, amikhez sosem lehet hozzányúlni, és megpróbálom megállapítani, hogy mi kell ahhoz, hogy lebontsuk azt a falat együtt. Alternatívákat szedek össze, és gyakran újra megpróbálom. Nem megyek fejjel a falnak, inkább elgondolkodom rajta, és szenáriókat állítok fel csapatban, és visszamegyünk ahhoz a döntéshozóhoz, vagy ahhoz a helyzethez, amelyikből ez fakadt, és próbálkozunk.
És mekkora csapattal dolgozol együtt?
Az egyetemen összesen körülbelül 400 munkavállaló van, tehát ez egy jó nagy csapat, és van egy ilyen 6 fős vezetői kör, felső vezetők, akikkel szinte napi szinten dolgozunk együtt, és velük töltjük el azokat a stratégiai pillanatokat, amik ilyen értelemben meghatározóak.
Nők, férfiak aránya az egyetemi vezetésben azért első számú vezetőként kevesebb nővel találkozunk. Nyilván, ha innen lefelé tekintünk, akkor egyre gyakrabban. Te ezt hogyan élted meg, és hogyan éled meg most? Változik-e ez benned is akár? Hogy
az oktatásban amúgy több nő dolgozik, mint férfi, de igazad van, vezetőként itt is, hogyha körülnézek, gyakran több férfival találkozom, mint nővel. Régen nem szerettem arról beszélni, hogy én női vezető vagyok, mert azt gondoltam, hogy én csak vezető vagyok, és hagyjuk ezt, ne foglalkozzunk azzal, hogy nő vagyok, és így viselkedtem a helyzet. És működött, tehát ha én nem foglalkozom vele, hogy nő vagyok, akkor észrevettem, hogy a környezetem sem igazán, nekem ez nem jelentett problémát. De azt gondolom, hogy ha ez a kérdés felmerül, akkor sokan ilyen női élharcosként gondolkodnak, hogy most akkor ugyanolyan dolgokra képesek a nők, mint a férfiak, és adjuk meg ugyanazokat a lehetőségeket
nem
nekik.
Nem ezért kérdeztem.
Igen, ezt tudom rólad, mert én is azt gondolom, hogy a férfiak és a nők alapvetően különbözőek, tehát hogyha ránézünk a felépítésük, az izomzatuk, de még azt is tudjuk, hogy a neuronok elhelyezkedése is, tehát egyszerűen biológiailag mások a nők, mint a férfiak, és a képességeinkről is tudjuk. Ha megnézzük, hogy mondjuk milyen sportversenyeket rendeznek, ezeket külön rendezik a nőknek, meg külön a férfiaknak, mert különben mindig a fiúk
hát
nyernének.
Mások a képességek, a készségek.
És a sakkversenyeket is külön ligában játszák a nők meg a férfiak. Nyilván vannak egyéni különbségek, de hogy ebből csak azt szeretném, ha látnánk, hogy különbözőek vagyunk. Nem kell ugyanolyan vezetőnek lenni egy nőnek, mint egy férfinak. Más eszköztárral is nagyon sikeres és eredményes vezetőként mehetünk előre.
Nagyon sok mindenről érdemes még ennek kapcsán is beszélgetnünk. Tartsunk egy kis szünetet, a jövő egyetemeiről is beszélgetünk majd. Dr. Tóth Ágnes oktatási szakértő, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.